Fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amint az írva található Pál apostolnak a Galatabeliekhez írott levelének első fejezetében, a 10-től a 16-ig terjedő versekben, eképpen. Most tehát embereknek akarok a kedveiben járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik. Mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam, népem körében, minthogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem, anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Eddig Istennek írott igéje. Gyertek, testvéreim, hogy az igének ne csak olvasói, de megtartói, befogadói is lehessünk, boruljunk le Urunk előtt, és imádkozzunk. Urunk, hálatelt szívvel állunk meg előtted, ezen a vasárnapon is, és magasztalunk téged, mert minden vasárnapon ünnepelhetjük a te dicsőséges feltámadásodat. Ünnepelhetjük mindazt, hogy te győzedelmeskedtél minden halálos erőn, ami működik ebben a világban, minden pusztító erőn, ami próbálja az embereket legyűrni, letaglózni, elpusztítani. És köszönjük azt, hogy a te igéd világosság lehet a mi számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy azért jöhetünk a te házadba, hogy a te igéd vezéreljen bennünket. Tanítson bennünket bölcsességgel, adjon világosságot oda, ahol sötétség van még az elménkben, azokban a kérdésekben, amiket még nem értünk. És kérünk azért, hogy te is adj nekünk ilyen buzgó szívet, amely Pál apostolban is volt, és te formáld, ahogy az ő szívét is formáltad. Te adj nekünk a te szent lelkednek áldott munkáját, teremnek bennünk gyümölcsét, hogy az Isten tiszteletnek az üzenetét hazavihessük, szívünkben forgathassuk, és megélhessük a te kegyelmedből. Így kérünk, hallgass meg bennünket szent fiad nevében. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésére készülve énekeljük a 164. dicséretünk második verszakát. A 164. dicséretünk második verszakát énekeljük, ami így kezdődik: elménket, értelmünket.
Thank you.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amelynek alapján Istennek üzenetét hirdetni kívánom közöttetek szent lelke segítségül hívásával. Ez az mennyei üzenet írva található a már felolvasott ige szakaszban, Pál apostolnak a Galatabeliekhez írott levelében, az első fejezet 10. versében, eképpen. Embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Kedves testvéreim, kedves fiatalok! Manapság nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy vonzók legyünk, hogy jól nézzünk ki, jól érezzük magunkat a bőrünkben, és erre számos lehetőségünk adódik. Egyre több újság, könyv és a média is nagyon sokat foglalkozik a sporttal, különböző diétákkal, divatlapok adnak nekünk különféle tanácsokat, igazgatnak el bennünket ebben a világban. Mindezt tesszük magunkért, és azért is, hogy az emberek jó véleménnyel legyenek rólunk. A külsőnkről is, de szeretjük azt, hogyha jó embernek tartanak bennünket, a belsőnkről is jó véleménnyel vannak. Olyan ez, mint az a nép mese, amely a három sejpítős leányról szól. Biztosan ismerjük ezt a mesét, amikor elérkezik annak az ideje, hogy a három leányt férhez adják, és akad is egy kérő a faluban, aki nem tud a leányoknak erről a kis hibájáról. És mikor elhívják vendégségbe, akkor az édesanyjuk csak annyit mond nekik, hogy jól van, leányaim, nincs semmi baj, nagyon szépen fölöltöztetek, nagyon szépek vagytok, csak meg ne szólaljatok, majd én beszélek helyettetek. És aztán meg is jött a legény a házhoz, mondták neki, hogy fölraknak egy csésze kávényira való vizet, tejet, mindent, ami a jó kávéhoz kell, és el is elegyedett beszélgetésbe az asszony a leendő férjjelölttel. De egyszer csak egy kis baleset történt, és futott ki a legnagyobbik leánya három közül, és bizony megszólalt. Putaté, putaté! A közbülső meg mindjárt rámondta, hogy ne folyj te, nem szabad beszélni. És a legkisebb meg azt se hagyta magát, de drága a té, péndér adták. Hát bizony a legény úgy felkapta a cókmókját, hogy nem is lehetett azóta látni, talán még most is házasodik. Nos, ez az egyszerű történet is példázza, hogy sokszor rengeteg energiát fektetünk bele abba, hogy embereknek megfeleljünk és tetszünk. Gondoljunk például abba a helyzetbe is bele, amikor életünk nagy szerelme meghívott bennünket randevúra, az első randevúra. És ilyenkor az ember szíve a torkában dobog, még éjjel sem tud aludni. A lányok egész napot ruhaválogatással töltik, és semmi sem tetszik magukon. Elmennek fodrászhoz, kikészítik magukat, újnak magukra egy kis parfümöt, a legjobb formájukat akarják hozni. A fiúk részét azt annyira nem tudom én személyesen, de úgy gondolom, hogy ők egy kicsit praktikusabb oldalról közelítik meg ezt a másik félnek tetszést. Ilyesmiken szoktak rágódni, hogy hát hova vigyem a leányt, táncolni, vagy moziba, vagy étterembe menjünk, és milyen kérdéseket tegyek föl. Közben is jár az agyuk, hogy most béna vagyok, vagy nem vagyok béna, én fizessek, vagy mind a ketten fizessünk. Megmerjen fogni a kezét? Mit kérdezzek? És aztán vannak, amikor jól sikerül, ez a randevú, ez a találka, van, amikor nem jól sikerül, mikor mondjuk nem találunk témát, és a fiú bedobja életmentő témának az otthoni tankmodell gyűjteményt mondjuk. Egy szóval Ilyenkor, amikor elkezdődik egy bimbózó kapcsolat, az ember tetszeni akar annak, aki a szívének nagyon kedves. Örömöt akarunk okozni neki, nem pedig csalódást, meg akarjuk mutatni a legjobb formánkat. Ilyenkor talán még egy kicsit ki is kozmetikázzuk magunkból a rosszat, és próbáljuk eltakargatni. Na de vajon azzal mennyi időt töltünk, mennyi energiát szánunk arra, hogy Istennek tetsző életet éljünk? Szeretett testvéreim, úgy gondolom, hogyha fele annyi energiát tudnánk belefektetni, mint az ilyen dolgainkba, akár a terveinkbe, vagy az említett példákba, akkor bizony sokszor előrébb járnánk a hitéletünkben is. Mit jelent Istennek tetszeni egyáltalán, Isten kedvében járni? Az eredeti ige, amit itt a Bibliánkhoz, amit szerepel, az egy nagyon mély ige, és nagyon fontos dolgokat árul el nekünk, mert bizony nem csak azt mondja el, hogy jó indulatot, jó tetszést akarunk kiváltani a másik félből, hanem azt is jelenti, hogy ráhagyatkozom a másik félre. Ráhagyatkozom az Úrra és a szolgálatára, a rendelkezésére állok. Ezért is mondja azt Pál, hogy ha embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Testvérek, nem mindegy, hogy embereknek akarunk tetszeni, embereket akarunk megnyerni, vagy Istent. Hogy kit akarunk meggyőzni. És hogy tudjuk-e egyáltalán, mit is jelent ez a szolgálat. Pál apostol, azt hiszem, nagyon kemény leckék árán jött rá arra, hogy valójában mit jelentenek ezek a fogalmak, hiszen egy szélsőséges farizeusi hitben nőtt föl, amit, bocsánat, hogy ez a hasonlat jutott eszembe, de a dzsihádhoz tudnék egy kicsit hasonlítani, egyfajta szent háborúhoz, amit minden áron képvisel a hithű zsidó ember, még akár mások kárán is. És maga Pál vall arról, hogy ő bizony, amikor még farizeusként üldözte a Krisztus anya szentegyházát, és rá kellett jönnie arra, hogy nem ez az Istennek tetsző út. Rá kellett jönnie arra, hogy lehet nem is ez a hithűség, és lehet nem is azért tette mindezt, hanem szabályoknak felelt meg, főpapoknak, mindenféle hagyománynak, és ezen az úton járt. Azt mondhatjuk, jó vallásos ember volt, de rá kellett jönnie, hogyha csak ezen az úton halad tovább, akkor mind távolabb kerül az Istentől. És hűde könnyen beleesünk mi is ebbe a csapdába, amikor azt mondjuk, hogy én hithű, református ember vagyok, és nagyon büszkék tudunk lenni erre a mondatunkra, jó embernek tartjuk magunkat tőle, kihúzzuk magunkat, és azt hisszük néha, hogy ebben a mondatban van az örök életünk, de közben lehet, hogy emögött az van, hogy magunknak szerzünk dicsőséget. Ki kell ábrándítanom a kedves testvéreket, nem ebben van a mi örök életünk, hanem Krisztusban van. Saul, amíg Saul volt és nem Pál, bízott a törvényben. Mert a zsidóság számára a törvény szinte már közvetítővé vált az Isten és az ő népe között. És mélyen vallásos ember volt, de a mély vallásosságával legfeljebb a pokolig tudott volna eljutni. A bűneire tudott ráismerni, és maga vallja be a Galatákhoz írt levélben, hogy a törvény azért adatott, hogy megmutassa, felszínre hozza bűneinket, azt a sok szennyet, amit elrejtegetünk a kis lelki lefolyónkba, és lehet, hogy kis hajszálakkal kezdődik a dugulás, de előbb-utóbb eldugul az a lefolyó. A galatáknak pont ez volt a problémája, hogy a törvény kezdett ismét, a törvény kezdett nagyobb hangsúlyt kapni. És persze megvan a törvénynek is a maga helye az Isten igéjében és az ő üzenetében. De tudjuk azt, hogy a Krisztus törvénye nagyobb az ószövetségi törvénynél. Viszont ebben a galáciabeli gyülekezetekben kezdett visszaszűrődni azt, hogy újra visszatérjünk a zsidó megszokásokhoz, a kisebb törvényekhez, a körülmetélkedéshez, és ezt tartjuk fontosabbnak. Vissza a régi posztóhoz, vissza a régi tömlőbe próbáljuk bele szuszakolni az új bort. Ezzel próbálták meg támogatni az evangéliumot, mintha nem lenne elég. És próbálták Pált is kikezdeni azzal, hogy az ő elhívása nem olyan hiteles. Hiszen nem maga Jézus hívta el, és bizony be kell bizonyítani a Pálnak, hogy dehogy is nem. Maga Jézus adott neki kinyilatkoztatást. És bizony ő nem szégyelte azt sem bevallani, hogy hova jutott. Hogy meg kellett vakulnia ahhoz, hogy az elvakult dühét erőszakosságáig, fajuló, fundamentalizmussáig terjedő hitét megtörje az Úr. És megláthassa Jézust. Pál apostol azt mondja, ebben a levélben, hogy aki csak a törvényben bízik, aki csak az érdemeiben bízik, csak a jó cselekedeteiben, az alkalmazkodásban, az eredményeiben bízik, így is mondhatjuk, az átok alatt van. Nagyon súlyos kijelentés ez, de Pál apostol maga mondja, átok alatt van. De mond emellé egy jó hírt is. Nem akar bennünket kétségbe ejteni. Azt mondja, hogy Krisztus ment meg bennünket a törvénynek az átkától. Hogy nem kell kényszer alatt élnünk. Nem kell kényszerből Istennek tetszenünk. Mert ő a kegyelmét, az erejét adja mindehhez. Hogyan tudunk tehát Istennek tetszeni? Pál apostolnak a forduló pontot ebben a kérdésben a damaszkuszi randevú jelentette Krisztussal. Amit tudott előtte Krisztusról, az nem tetszett neki. Lehet, hogy csalónak tartotta, szemfényvesztőnek, de amikor igazán találkozott vele, az forduló pontot jelentett az életében. És ez a fordulópont rábírta arra, hogy levesse mindazt az álarcot, azt a hamisságot, ami benne volt. Akkor volt ez a fordulópont, amikor Isten elhívta őt magának. Magának és az embereknek való szolgálatra. Amikor így tetszett az Istennek. Ilyen szépen megfogalmazódik ez, hogyan is tetszhetünk Istennek, hát úgy, hogyha figyelünk arra, hogy mi tetszik neki, hogy cselekszik. Úgy tetszett az Istennek, hogy Pált elhívja, és Pált 100%-osan meggyőzte. Mert megmutatta neki azt, hogy amit eddig gondolt, az hamis dolog. Amit eddig szabadságának gondolt, hogy minden a kezemben van, hogy a törvény által mindent le tudok fixálni, megmutatta, hogy ez rabság, és hogy csak az Úrral lehet szabad. Nem mindegy, A szabadság sem, hogy mi hogy gondolkodunk róla. Hogy szabadok vagyunk, szabadok akarunk lenni valamitől, vagy szabadok vagyunk valamire. Mert hogyha szabadok akarunk lenni valamitől, akkor az csak eltávolít bennünket az Istentől, akkor az egy hiányt okoz az életünkbe, de nincs, ami betöltse. És Isten megadja azt, hogy szabadok legyünk valamire, és ugyanez a levél megfogalmazza, hogy mire? A szeretetre. Szabadok a szeretetre. Micsoda különbség. Az egyik oldalon ott vannak az elvárások, ahogy az elvárások sokszor folytogatnak, akár a törvények, a szabályok folytogatnak bennünket, és mi is másoknak a folytogatói vagyunk a saját elvárásainkkal, a kemény szívünkkel, és a másik oldalon ott van a szeretetnek a szabadsága. Az egyik oldalon ott van számunkra a verseny, hogy az élet egy verseny, egy szüntelen szaladás. A másik oldalon, hogy az élet egy ajándék. És az, hogy szolgaságban vagyunk Krisztus alatt, Krisztus mellett, az nem jelenti azt, hogy ne lennénk szabadok. Mi az Istennek tetsző és a nem tetsző? Hát összeszedtem még néhány gondolatot. Istennek tetsző, ha merünk ráhagyatkozni, de nem tetsző, ha csak magunkra hagyatkozva őt akarjuk meggyőzni igazunkról. Istennek tetsző, ha hallgatunk az ő igéjére, az ő szavára, de elszomorítja az, ha az egészséges tanítás sem viseljük el, hanem saját kívánságaink szerint gyűjtünk magunknak tanítókat, mert viszket a fülünk, és csak a nekünk tetsző dolgokat vagyunk képesek meghallgatni. Istennek tetszik a buzgó szív, ami alig várja vele való találkozást, a beszélgetést, de a lustákat elküldi a hangyák városaiba, hogy okuljanak. Istennek tetsző, ha bátran belevetődünk az ő akaratába, még akkor is, ha tudjunk, életünkben ez lehet, hogy egyfajta kalandos hullámvasút lesz, amelyen lesznek adrenalin löketes lejtők és nyugodt emelkedők. De Istennek nincs ínyire a gyávaság, ami mindig a kifogásokat keresi. Erre is mi ismerünk azért bibliai példát is, gondoljunk csak Jónás prófétára, aki azért aztán visszatért az Úrhoz, és teljesítette feladatát. Istennek tetsző, ha talentumainkat kamatoztatjuk, de számunk kéri azt is, hogyha elássuk. Istennek kifejezetten örömet telik abban, hogyha felfedezzük életünkben az ő ötleteit, akaratát, amelyekkel mi is gazdagodunk, és másokat is meggazdagíthatunk, de nem örül a felmagasztalt emberi hamisságnak, agyafurtságnak, ami a másik kárára dolgozik. Isten bátorít bennünket, hogy megmásszuk a hit kőszikláit is, mert tudja, olykor a hitünkben is megpróbáltatásokra, mászásra van szükségünk, egy kis nehézségre, néhány zúzódást is beszerezni, hogy fejlődni tudjunk. És aztán megadja azt, hogy a hegy tetejéről kinyíljon előttünk a tér. És megadja nekünk a legcsodálatosabb kilátást, amit csak megadhat, hogy az ő szemével tudjuk nézni, tudunk rátekinteni a mi életünkre. De ha mondjuk bezárt erdőben toporgunk, nem nézünk fölfelé, csak a talajt pásztázzuk, akkor nem fogjuk látni a kinyílt teret. Végül pedig a zsidókhoz írt levél is mondja, a hit nélkül lehetetlen, lehetetlen Istennek tetszeni. Hogyha Istennek tetsző életet akarunk élni, akkor az a lelkület kell, hogy bennünk éljen, ami Krisztusban is megvolt. Az az alázat, az a megüresítés. Mert hogyha képesek vagyunk Isten előtt megalázni magunkat, akkor ő felemel. Ez történt Pál apostollal is. És még egy jó hírt szeretnék mondani ehhez, hogyha Istennek tetszünk, az még nem zárja ki azt, hogy az embereknek is tetszeni fogunk. Jézus Krisztusról is mondja az ige, hogy Isten és emberek előtt való kedvességben növekedett. Vagy van erre egy ószövetségi példa is, Sámuel, kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. De fordítva, ha előbb csak az embereknek akarunk tetszeni, magunknak akarunk tetszeni, akkor az nem fog működni. Fontos az, hogy meglegyen a sorrend. Előbb Istennek akarjunk tetszeni, és ő megáldja ezt a befektetésünket, az időnket, az energiánkat, és az emberek számára is vonzó lesz a mi példánk. Fontos tehát az, hogy ne magunkat akarjuk megnyerni, ne az embereket akarjuk megnyerni, mert az a célt tévesztünk, téves úton járunk. Márpedig ezt a Biblia, a céltévesztést, mint tudjuk jól, úgy nevezi, hogy bűn. Nagyon kicsi dolognak tűnik ez, mert sokszor a bűn szóról mindig ilyen nehéz, súlyos, nagy vétkek jutnak eszünkbe, de Istennek ennyi is elég. Célt téveszteni. Nagyon fontos tehát az, és bátorítani szeretném a testvéreket arra, bátorítani szeretnélek titeket is arra, fiatalok, hogy fedezzétek fel azt, hogy mit tetszik az Istennek. Mert, kedves testvérek, kedves fiatalok, Istennek tetszeni éppen olyan izgalmas dolog, éppen olyan szeretetteljes megnyilvánulás, mint amikor az ember a kedvesével való első találkára és a többi találkára is készülődik. Nagy izgalommal, nagy szeretettel. És éppen olyan alázatra és bizalomra épül ez a kapcsolat, mint mondjuk a kisgyermeknek a kapcsolata a szüleivel. A kisgyermeknek a bizalma az édesapjában és az édesanyjában. Mondjuk, amikor, nekem egy emlék jutott most eszembe, amikor megtanultam biciklizni. Feltétel nélkül bíztam az édesanyámban, hogy ő képes arra, hogy megtanítson engem, és én is mindent beleadok, beleteszek, hogy egyszer csak ne eldőljek, hanem tudjak egyensúlyozni, és tudjak biciklizni. És bíztam abban, hogy az édesanyám mindig mögöttem van, és mellém fut, és bizony nagyon sokat futott velem, mire megtanultam ezt a biciklizést. Hát az az Istennek tetsző, hogyha ennyire tudunk bízni benne, és tudjuk, hogy mindig velünk van, mögöttünk van, és ránézünk, hogy ő merre akar bennünket terelgetni. Azt hiszem, hogy ez a legizgalmasabb játék, az Istennek tetsző élet, a legizgalmasabb felfedezés, és Kosztolányi szavain keresztül fejezném be a gondolataimat. A játszótársam, mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig játszani? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan, néha-néha félni, akarsz-e játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót, akarsz-e élni mindörökkön? Játékban élni, mely valóra vált. Amen. Kedves testvérek, most pedig hallgassuk meg, hogy az igére ráfelelve az ifjúságnak a szolgálatát.
komolyan. Az élet komolyan. Használd fel. Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Az élet szép. Csodálat lesz. Az élet boldogság. Íze. Az élet szép, az élet minden. S még létezhet a földön ember, a láng, mi egyfekült nem tudnak szép. Lesz út, lélektől lélekig. Lesz színek megtanít, világot tisztani. Az élet szép, az élet minden. Mondhatják, hogy semmi nincsen. A legnagyobb kincs, örök. Megérzik a hízit, annak gondolja, és boldog az, aki hízik a hízban.
Az élet állam tedd valóságá, az élet kihívás fogadd el, az élet kötelesség teljesít. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amit megvalósíthatnál. Csodálatosabban ezek semmit elhívhatnál. Hallgass meg a beszédet, én kérdezzek, te pedig oktass engem.
Istenbe vetett kézem, megvalósítja a saját tárgyait. Az tanulság. Győzve? Miért tüketve lelkem? Miért háborok lenne? Bízzám Istenem, mert még hálatodok neki az ő szabadítás felé.
Az élet dal, énekel. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Énekelj az Úrnak teljes földet. Énekeljetek az Úrnak áldás nevét.
Igenis örökké fogunk élni. És az így töltött pár évben csak arról szól, hogy megválasztjuk, hogy hol és milyen társaságban, valamint hogy felemlítsük azoknak a szemét, akik egy végetlen élő lakénkében belőle hajtulálták a már bennük lévő hajtulatosság felemét. Az élet élet.
Pedig imádkozzunk. Mindenható atyánk, érted repes a szívünk, és hálásak vagyunk azért, hogy a te szereteteddel megragadtál és megtartottál bennünket Jézus Krisztusban. Köszönjük neked azt, hogy ígéd is olyan sokszor életmentő a mi hitéletünkben, olyan sokszor megtartó erővel bír, és olyan sokszor ránk pirít, emlékeztet, elmélyít. Köszönjük, Urunk, azt, hogy ma is az elménkbe és reméljük a szívünkbe is belevésted azt, hogy igyekezzünk neked tetsző életet élni. És hogy igazából ez nem is egy kényszer, hanem egy áldás, amikor neked tetsző életet tudunk élni. Amikor lázasan, buzgón várjuk azt, hogy mivel tudunk a te kedvedben járni. Urunk, olyan jó megtapasztalni azt, amikor visszajelzéseket kapunk tőled, hogy igen, jó úton járunk, jó felé haladunk. Itt szeretnél látni bennünket, ahol vagyunk. Kérünk hát, hogy vezess bennünket továbbra is. És törölj el bennünk minden önkényességet, ami mindig csak arra igyekezne, hogy az számít, amit én akarok, amit mi akarunk, amit mások akarnak, és nem az, amit te. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusban valóban meg tudtad azt mutatni, hogy igenis a te akaratod számít, és a te akaratod szent, és győzelemre visz bennünket. Így kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet is, áld meg ezt az ifjúságot, hogy minél többen keressék a te szavadat, a te lényedet, minél jobban meg akarjanak ismerni téged az emberek, és add, Urunk, hogy a te szeretett székesfehérvári néped egyre bővüljön, és hogy mi is tetszővé tudjunk tenni téged az emberek számára. Így kérünk, hogy így vezess bennünket, így terelgess, mert te vagy a mi őriző és megtartó pásztorunk. Amen. Most pedig mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen is megbocsátom. És ne tudjuk kísérítésben, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Istennek népe, az Atya Istennek szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek óvó, megtartó közössége, ereje legyen mindnyájunkkal. Amen.